Édes jó Mária rádióhallgató testvérek, az anglikán egyháznak a életéről beszéltünk Angliában, aztán majd Skóciában, Írországban, és a sok-sok üldözésről, amelyet a katolikusoknak, az ott élő katolikusnak el kellett szenvedniük a 16.-17. Században. A mai egyháztörténelmi sorozatunkban Svájcnak a különleges életéről, helyzetéről beszélünk a szellemi, nemzetközi szellemi életben. A kicsiny svájci köztársaság fekvésénél fogva, de különösen a rajta keresztül vezető alpesi átjárók miatt már a korai középkortól kezdve jelentős szerepet játszott a politikai eseményekben és eszme áramlatokban. Az európai hadrendszerek 16. századi fejlődése, amely Európa szerte a zsoldos seregeknek juttatta a vezető szerepet, még inkább emelte Svájc katonai jelentőségét. A kitűnő és megbízható svájci gyalogság ettől kezdve értékes hadi egységekként jelent meg spanyol, francia és itáliai harctereken. Ez a katonai jelentőség veszített ugyan értékéből a Svájcot is megosztó vallásszakadás következtében, de kulturális jelentősége változatlanul fennmaradt. Egy vallásilag protestáns Svájc már közvetlen szomszédságánál fogva is állandó veszedelemmel fenyegette Itália vallási egységét. Svájc vallási viszonyai tehát az egyház és a papság szempontjából nagyobb jelentőségek voltak, mint ahogy ez felületesen nézve látszott. Bár a katolikusoknak a győzelme Kappelnál a kantonok részére vallásszabadságot biztosított, de a vallási kérdés ezzel még nem jutott nyugvópontra. Solothurn csatlakozása után 7 tisztán katolikus kantonnal, Schwyz, Zug, Uri, Unterwalden, Freiburg, Luzern és Solothurn szemben csupán 4 tisztán protestáns kanton állt, Bern, Zürich, Basel és Schaffhausen. Míg kettőben a lakosság megoszlott a katolikus és a protestánsok között. Itt ugyanis a vallási hovatartozás megállapítása nem a kantoni hatóság, hanem, mint Erdélyben is, a községek jogkörébe tartozott. Iglarusban, Appenzellben és Wallisban a katolikusok még Graubündenben a protestánsok voltak többségben. A katolikusok kantoni előnyét azonban gyengítette a protestáns kantonok lakóinak magasabb létszáma. Bern, a legnagyobb kanton, a protestantizmus fővédője volt, s egymagában 32 000 fegyverest tudott kiállítani. Emellett a protestáns közhangulat bizonyos mértékben a nacionalizmus által is erősített, amihez a kálvinizmusban rejlő fejlettebb támadókészség, mint lélektani tényező is járult. Ezt táplálta az az elszánt küzdelem is, amit a katolikus Freiburg támogatott, és amit Bern a Savoyai ház ellen vívott, míg Freiburg püspöke a Savoyai herceg oldalán foglalt állást. A protestánsok heves támadó készségével szemben viszont egyenrangú tényezőként a katolikus kantonoknak és községeknek a katolikus valláshoz való törhetetlen és szívós ragaszkodása állott szemben. Vallásuk védelmére bármikor készek voltak fegyvert is ragadni. Körükben az egyes községek protestáns hajlandóságát szintén nem tűrték, a protestáns vallásra áttérő lakosságot vagy az egyházba térítették vissza, vagy ha vonakodtak, kivándorlásra is kényszerítették, mint ez a tesszini Locarnóban, Glaruszban és más helyen történt 1555-ben. A vallási kérdés egyébként annyira lefoglalta Svájc közéletét, hogy például Appenzell kanton épp vallási megoszlása miatt vált ketté, és oszlott két részre, belső és külső Rodenre. A vallás e belső dinamikus hatásait Svájcban erősen befolyásolta még a francia és a Spanyolország között fennálló politikai ellentét is. Különösen érezhető volt ez Graubünden és Réti Alpok vegyes vallású völgyeiben. Itt a katolikus községek az Alpok legfontosabb átjárói mentén terültek el, s rajtuk keresztül vezettek a spanyol Milánót és a spanyol német Alföldöt összekötő utak. E falvak spanyol pártiak voltak, a protestánsok falvai viszont a franciák pártján álltak. A vallási kérdés azonban a belső politikát is befolyásolta. Vallási alapon jött létre Bern befolyása alatt a Nyugati Protestáns Szövetség, az úgynevezett Aranyszövetség, mely a hét katolikus kantont egyesítette. Ennek tagjai megfogadták, hogy álhatatosan és szilárdan kitartanak katolikus vallások mellett, benne élnek és érte halnak, és erre nem csak magukat, hanem utódaikat is kötelezik. Ha a szövetség bármely tagját akár vallása miatt, akár egyéb ürüggyel támadás érné, a szövetségtársak egész erejükkel segítségére sietnek, mint az ellenfeled megadása nem kényszerítik. Ha pedig a szövetség bármely tagja ettől az ősi vallástól el akarna szakadni, ezt a többiek teljes erejükkel kötelesek megakadályozni, és az izgatókat megbüntetni. Két szövetséggel Svájc részre feleződött. A protestáns részre, mely a francia segítségre és a katolikus aranyszövetségre, amely a spanyol erőkre támaszkodott. Kettejük között foglaltak helyet a vegyes vallású vidékek. Ezek a vallási kérdésekben még súlyos belső konfliktusokon mentek keresztül. Hogy azonban a kantonok többsége a katolikus vallás mellett határozottan állást foglalt, nem jelentett annyit, mintha a svájci katolicizmus nem nélkülözhette volna a zsinat szellemében való megújódást. A pápai nunciusok és Boromei Szent Károly jelentései egybehangzóan jelzik azt a veszedelmet, amely az egyébként vallásos katolikus svájci népet, elsősorban a vegyes vallású vidékeken, különösen Graubündenben és Wallis egy részében, az ágyasságban élő lanyhapapság részéről fenyegette. Ezek a papok egyes helyeken szállodákat, vendéglőket nyitottak, másút kereskedéssel foglalkoztak, hogy pótolhassák azokat a jövedelmeket, amiket még gyér javadalmukból is kegyuraiknak kellett beszolgáltatniuk. Ezen felül a protestantizmusnak egyes püspökségek területén történő nagyarányú térhódítása már a katolicizmus puszta létét is fenyegette. Így volt ez a bázeli püspökség területén is, ahol 80 községben mintegy 40 ezer lélek tért át a kálvinizmusra, úgyhogy végül maga a megyés püspök is kénytelen volt székhelyét a bezánszoni püspökséghez tartozó Pruntrundba áthelyezni. E hatások alatt a vallási életbe is aggasztó viszásságok csúsztak be. Ilyen volt például egyes helyeken az a szokás, hogy a gyónók csak általános gyónást végeztek, és a bűnök felsorolását egyszerűen elhagyták, és jellemző, hogy a gyóntatók mégis feloldozták az ilyeneket. Sajnos ma is ez van megint. Zavarólag hatott a vallási élet elmélyülésére az is, hogy a világi hatóságok sűrűn beleavatkoztak az egyházi jogszolgáltatásba. Ez abból a számtalan kiváltságból származott, amit a püspöki segítségtől megfosztott svájciak a hitújítás idején a pápától nyertek, amit ön magukra hagyatva fegyverrel voltak kénytelenek vallásukat megvédelmezni. Igaz, hogy ezeknek az idejét múlt kiváltságoknak fenntartásához azért ragaszkodtak, hogy a katolikus vallást csorbítatlanul megőrizhessék, de a papság és a világi hatóság között mégis sűrűn fordultak elő ellentétek, amelyek minden jó szándék ellenére is alaposan megtépázták a vallási életet. E fonák helyzetet Pallavicini és Della Torre pápai nunciusok oldották meg, hogy kényes jogi problémák kibogozásával eltávolították a reformoknak az akadályait. A reform megindításának oroszlán részét Boromei Szent Károly végezte. Milánó érseke volt, akinek egyházi joghatóság alá tartozott Svájc is, és így a bíborosi testületben Svájc protektora lévén különös figyelemmel kísérte a svájci nép vallási viszonyait. Vizitátori körútjain szerzett tapasztalataiból tudta a svájci nép nagy részének ősi hitéhez való őszinte ragaszkodását, ami nagy örömmel töltötte el őt. Másrészt azonban aggodalommal kellett látnia, hogy a svájci papság nagy része teljesen alkalmatlan a reformszerű papi hivatás betöltésére. Ezért elsősorban arról gondoskodott, hogy a Jézus Társaság vezetésére bízott milánói szemináriumban elegendő számú és új szellemi papság nevelkedjék a svájci hiány pótlására. A Szentszéknek pedig önálló svájci nunciatúra és jezsuita kollégiumok felállítását javasolta. Egyidejűleg kaputinus missziót is indított a köztársaságban, bár ennek megtelepülését a protestánsoknak egyelőre sikerült megakadályozniuk. Ez a körülmény azonban csak elodázta, de végleg már nem tudta megakadályozni Svájc katolikus megújódását. A katolikus kantonok vezetősége már 1568-ban elhatározta egy jezsuita főiskola felállítását. E kívánság a rendtagok hiánya miatt egyelőre nem teljesülhetett. Luzern városának 1570-ben 13. Gergelyhez intézett ezirányú kérelmét a pápai testőrgárda svájci származású ezredese Jost Jegesszel is támogatta, és ez már meghallgatásra talált. Miután már annyit hallottuk a kiváló Jézus Társaság működéséről, írják a kérvényben, és kiküldöttek útján maguk is meggyőződtünk a társaság tagjainak életéről, ez minden teljesen megnyerte a tetszésünket, ezért arra kérjük őszentségét, hogy hozzánk is küldjön-e derék férfiakból. Ez őszinte és egyenes lélekből jövő kérésnek 13. Gergely pápa nem állhatott ellen. A társaság rendfőnöke 1574-ben két felszentelt és egy laikus rendtagot küldött Luzernbe, mint első jezsuitákat Svájc területére. Feladatukká tette a prédikálást, a szentségek szolgáltatását, a betegek, kórházak, börtönök látogatását. A jezsuita hithirdetőknek a nyert utasítás szerint prédikációikban szorgosan kerülniük kellett a becsmérlő kifejezéseket, még az eretnek tévedések cáfolásába sem volt szabad belemelegedniük, hanem csak is arra kellett törekedniük, hogy a katolikus tanítás a lelkeket minél alaposabban áthassa, főképpen arra kellett vigyázniuk, hogy életmódjuk követendő példakép tündököljön. A svájci katolikus megújódás tehát a jezsuiták luzerni megjelenésével kezdődött. A városi tanács és a nép lelkesedéssel fogadta őket. Már 1577-ben megnyílt a kollégium a város legszebb palotájában. A városnak ezt az áldatkészségét a rend viszonozta. Már 1595-ben 12 laikus testvér és felszentelt jezsuita működött Luzernben. A nép hétköznapokon is tömegesen látogatta a templomukat. Működésüket kiterjedt a vidékekre is. A nép mindenütt tömegesen tódul gyóntatószékeikhez. Rendvárci zátluzerni városi jegyző feljegyzés szerint évenként átlagosan 6000-en áldoztak, a luzerni gimnázium évkönyveinek adataiból tudjuk, hogy míg 1575-ben az egész városban csak 300 áldozás volt, addig 1588-ban csak egyedül a jezsuiták kápolnájában 10.168-an, 1589-ben 12.000-en, 1595-ben pedig már 15.400-an járultak a szentáldozáshoz. Van az időben nem volt szokás a napi áldozás, a különböző ünnepeken volt szabad szentáldozáshoz járulni. E számokban azonban nincs benne a húsvéti áldozók száma, hogy a plébánia templomban áldoztak. Mindezzel szorosan összefüggött a város erkölcsi emelkedése is, de főképpen a papság életmódja változott meg, igen előnyösen, a jezsuita példák nyomán. A lucerni kollégiumot 1591-ben hamarosan követte a Pruntrutti kollégium felállítása. 10 évvel előbb vették át a jezsuiták a freiburgi főiskolát, mire a városi tanács 1581-ben a polgároknak megtiltotta, hogy fiaikat ezentúl is Genfbe, Bernbe vagy más protestáns városokba küldjék magasabb kiképzés véget. Minden polgárnak nyilvánosan le kellett tennie a katolikus hitvallást, az idegeneknek pedig távoznia kellett a városból, ha a tanács rendelkezéseinek nem tettek eleget. A jezsuiták működése nem csak a vallási életet lendítette fel, hanem a városban is pezsdülő gazdasági életet teremtett. Itt élte utolsó éveit a nagy német jezsuita Canisius Szentpéter is. Itt virágzott fel csodaszépen a svájci férfiak legelső Mária kongregációja, mely szintén a szent alapítása volt 1588-ban. A nép annyira kereste a gyóntató székeiket, hogy 1584-ben 5 gyóntató, 8 napon át alig hagyhatta el a gyóntató székét. A Jézus Társaság mellett különösen a kapucinusok vették ki részüket a svájci katolikus újjászületés munkájából. Uri Kanton tanácsának sürgetésére jöttek Svájcba, mert amint ez a tanácsnak Boromei Károlyhoz írt levelében olvasható, a kapucinus atyák mintaszerű élete nem csak a svájci papságra, hanem a világiakra is jó hatással volt. Ezen kívül prédikálásukra nem csak a katolikusoknak volt szükségük, hanem az egyház ellenfeleinek is, akik őket mindenfelől körülvették. Működésüket főleg a jezsuiták körzetén kívül eső és jobbadán vegyes vallású területeken fejtették ki. A szűk látókörű helyi papság az új szerzetesek önfeláldozó munkáját túlzásnak tekintette, és kezdetben a katolikus lakosság is barátságtalanul, sőt sokszor ellenszenvvel fogadta őket. Rendházaik száma azonban rövidesen mégis 15-re emelkedett, jeléül annak, hogy az ellenállatotlan a lelki erőnek, ami működésükből kiáradt, hatása van. Mindenütt megjelentek, ahol a katolicizmus bármilyen veszély fenyegette. Ők mentették meg az appenzelli katolicizmust, ami 1580-ban már úgy szólván csak a kanton székhelyére Appenzellre szorítkozott, de itt is alig mert megnyilatkozni. Működésük elsősorban a katolikus öntudat felkeltésére irányult. Munkájukat mindenfelé csodálatos eredmény követte. Ahol fellépésük előtt húsvéttáján alig 40-50 ember járult a szentségekhez, 1588 gyertyaszentelőjén már 1825 egyént gyóntattak meg a kapucinus atyák köztük, 290 protestáns. A Kanton Grub városkájában 60 évi szünetelés után ismét megkezdődött a katolikus istentisztelet. Más helyeken is olyan eredményeket értek el, hogy már felmerült a remény, hogy az egész kanton egységesen visszatér a katolikus egyházba. Ezt azonban, mint már említettük a protestánsoknak, azzal sikerült megakadályozni, hogy a kantont ketté osztották. A svájci katolicizmusnak a legnagyobb szolgálatot azonban mégis Wallisban tették a kapucinusok. Itt a Berni és a Réti Alpok közt fekvő protestáns községek szövetkezése 1602 óta teljesen körülzárta Wallis katolikus községeit. Helyzetük annál fenyegető volt, mert nem Ridmatten szitteni püspök nem állt a közjogi helyzete magaslatán, az alsó papság nagy része pedig egykedvűen szemlélte a protestánsok terjeszkedését. A magára hagyott népet annyira megfélemlítette a protestáns kisebbség kezében lévő közigazgatás, hogy amikor a Szentszék intézkedésére két francia kapucinus megjelent Wallisban, A katolikus néphez sehogy sem tudták templomba terelni. A kapucincs atyák tehát a munkahelyeiken és a piacokon keresték fel őket, míg végül is eloszlott idegenkedésük. Kedves jó Mária Rádió Algotó testvérek, ez volt a svájci katolicizmusnak a helyzete, a protestantizmus elkezdése után, és a katolikus restauráció itt is valamilyen módon, ha szükség volt, helyreállt. Imádkozzunk, hogy az egyház, az igazságok mindig győzedelmeskedjenek, hiszen Krisztus győz, Krisztus győzött, és Krisztus nem hagyja el az ő hívő népét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!